Bizonyára mindannyian ismerjük Ezékiel könyvéből azt a Isten ígéretet, hogy adok nékik új szívet. Elveszem a ti testetekből a kőszívet, és adok néktek hús szívet. Nyilvánvaló, hogy a szív szót itt jelképesen használja a próféta. Mit jelent a szív? Szóba került ez már ezen a héten, remélem megértettük, megtanultuk értékrendünk centrumát, vagy más megközelítésben egész személyiségünk központját, centrumát. Amikor az Úr, ami szívünket kéri, minket, magunkat kér. Ebbe aztán sok minden bele tartozik. A gondolatainktól, az időbeosztásunktól kezdve a pénztárcánkig, sok minden. Innen indul ki a szívünkből. Ki vagy mi a legfontosabb. Azután ugyancsak Ezékielnél ennek az igének van egy olyan variációja, ami különösen fontos házaspároknak. Az pedig így hangzik, adok nékik egy szívet. Ez azt jelenti, hogy egy akarattal akarunk járni az Úr útján, arra törekszünk, hogy egyféleképpen gondolkozzunk. Igen, egyek vagyunk. Olyan szép már a Biblia elején, amikor először van szó a házasságról, hogy azt írja ott a Biblia, hogy lesznek ketten egy test, ezt is elmondtam már, de hadd ismételjem, ez nem csak a testi kapcsolatra, nem csak a szexualitásra vonatkozik, ez jelenti azt is, hogy én nekem igazán csak az jó, ami a páromnak is jó, és ha neki valami fáj, az fáj nekem is. Hát nem mindig fizikai értelemben, de lelki értelemben, mert egyet érzünk, és ami ővele van, az fontos nekem is. Hát adja az Úr, hogy ide jussunk el a házasságunkban, hogy ezt munkálja bennünk, életünk hátra lévő közös részében, mert a házasságunk az hasonlít egy nagy, közös utazáshoz. Hát ezt a hasonlatot szeretném használni ebben a mai előadásban, ki is van vetítve, mit rejt a másik úti podgyásza. Igen, ez egy közös utazás, van egy csomagunk, hazúról hoztuk ezt a csomagot, na kinek mi tetszik, van, aki bőröndöt hozott, van, aki hátizsákot, teljesen mindegy, a guruló szatyor ki van zárva. Mert az zötyög útközben a hátizsákot szipeljük, a bőröndöt még inkább, de olykor az Úr is segít a terhek cipelésében, és nagyon érdekel bennünket, ugye, érdekel az, hogy a társamnak mi van a csomagjában. Hát az első benyomások azok nagyon jók voltak, de hát azért nézzük meg ezeket a csomagokat, hát ma egy kicsit világos van odakint, ez jó, de emiatt a vetítés talán kevésbé érvényesül, de azért lehet látni. Itt ez nyilvánvaló, hogy kinek a bőröngye, ugye, hát ez a férfi bőröngye, itt van az elegáns nyakkendő, és ez, hát ez egy még elegánsabb női szalmakalap, olyan jól áll neki, ha ebben billeg, fantasztikus, és ezt még nem is dugja be a csomagba, mert szeret ezzel sétálni. Ugye nagyon szereti az asszony, hogyha tetszik, legalább a férjének. És hát a kapcsolat valahogy így is kezdődött annak idején. Igen, de hát ha kinyílik a csomag, azért észreveszünk benne még néhány dolgot, mit hoztál magaddal? Hát kedves ajándékokat hoztam természetesen. Ugye ez volt az első szakaszban. Úgy látom, hogy vannak itt párok, ahol, akiknél ez a stádium van jelen most is. Hát például hűséget. Ez világos, hogy hű lesz egész életében. Ez nem is lehet másképpen. Aztán hozta a kedvességet. Hát amikor a foga fehérjét kimutatja, akkor is mosolyog. Úgy mutatja ki. Ez is nagyon jó. Meg a megbízhatóságot lehet építeni a szavára. Amit mond, az úgy van. Szexuális vonzást. Hát, ahogy billeg előttem, hát ellenállhatatlan. Hát ez is megvan benne. Ezt is hozta magával, meg jó képességeket. Már is látszik, hogy tehetséges szakácsnő. Nem csak a főzéshez ért, még ahhoz is ért, hogy hogy kell a férjével, vagy hogy kell a feleségével bánni. Már valahonnan kitalálja, vagy úgy ráérez, meg szilárd jelleg. Nem dől be akárkinek, van tartása. Hát ez is nagyon jó dolog, és pontos. Hát a randevúról is csak kétszer késett el, azt is jól megmagyarázta, hogy miért történt, de egyébként pontos, meg hát a múltkor elromlott az órája, de hát tőlem kap majd egy újat. És az majd pontosan fog járni. És a munkabírás. Hát nem árt, ha bírja a gyűrődést. Azért lesznek olyan szakaszok, azt már előre lehet tudni, amikor az ember nem tudja teljesen kialudni magát, aki ezt még nem hiszi el, az majd megtapasztalja, hogyha az első gyerek megszületik, és akkor ki kell föl először, és ugye a házastársak versenyeznek, hogy kialtassa el. Mert mind a kettőnek gondja. Hát én bevallom töredelmesen, hogy nálunk a feleségem ébredt föl leginkább. Hát én tehetek róla, hogy nem ébredtem föl. Hát attól tartok, tehetek. De hát mi már ezen túl vagyunk, és sokat számít a jó megjelenés is. Hát milyen jó, hogy ilyen feleségem vagy ilyen férjem van, vele meg lehet jelenni. Akár a gyülekezetben, akár az utcán. Hát nem baj az, ha egy kicsit irigyelnek. Nekem ilyen feleségem van, vagy nekem ilyen házastársam van. Hát ez van a csomag tetején, ha kinyitjuk. De hát azért onnan lekerül néhány dolog, és akkor észrevesszük azokat a holmikat is, amik egy kicsit beljebb vannak. Hozzuk azt is például, amiben különbözünk egymástól. Hát, hogy különbözünk, mondjuk ezt sejtettük, mert én férfi vagyok, ő meg nő, és ez egy nagyon jó körülmény. Ma már nem is olyan magától értetődő. De hát Istennek is ez a tetsző dolog, meg nekem is ez a tetsző dolog, de hát ezen kívül meg úgy tűnik, hogy mindenben hasonlóképpen gondolkodunk, de hát azért vannak különbségek. De hát itt van egy rokon szembes hölgy, nem tudom, látszik-e jól az arca, nagyon kedves, őt úgy hívják, hogy Cserfes Kata. Ő extravertált, kifelé forduló, társaságkedvelő, kitárulkozó, bennem áll a szája, már zúg a fejem tőle. Ez már a következő lépés. És kivel akadt össze ez a Cserfes Kata? Hát a Néma Leventével. őt meg alig lehet szóra bírni, ő introvertált, ő zárkózott, ő hallgatag, és borzasztó, hogy nincs egyetlen szava se, csak ülünk egymás mellett némán. Nem tudom, vannak-e ilyen tapasztalataink? És hát kérdés, hogy tudjuk elviselni egymást, hogyha ez így folytatódik? De hát nem csak ez a különbség köztünk. Van itt más is. Ez egy aranyos fürge állat, mókus. Hát a mi mókusaink itt nem ilyenek, a mi mókusaink olyan vöröses barnák. Én ezt a mókus képet találtam az interneten, ez amerikai mókus. De én jártam ősszel Kanadában, ott csupa fekete mókus láttam, ilyen korom feketéket. Ugyanilyen fürgék voltak. Ez is rendkívül eleven az jellemző rá, hogy aktív és gyors. Igen, egy síró gyerek, de reméljük, hogy nincs nagyobb baj. Ilyenkor muszáj, úgyis mindenki odafigyel. De hát nagyon reméljük, hogy csak sír. Hát, így tudja kifejezni magát, mobiltelefonja nincs. Hirtelen ötletei támadnak. Ismerik ezt a típust? És mindig váratlanul. Hát ez nagyon fárasztó. Amikor azt mondja, hogy te, van egy ötletem. Ja Istenem, most megint átrendezzük a szobát? Vagy be kellene vásárolni valamit? Hát mindegy, ő ilyen. Nagyon eleven, de a társa egy másik állathoz hasonlít. Ő pedig megfontolt és nyugodt. Nem siet el a dolgokat, annyit gondolkodik, hogy nem lehet kivárni. Na végre kimondja. Hogy lehet elviselni egymást? El lehet? Hát, el lehet, mindenre van erőm. A Krisztusban. De hát ezzel még nincs befejezve a sor. Na, ő a szerelmes hentes. Látjuk, hogy szeleteli a szalámit. Szelet, nem szelet, szelet, nem szelet, szelet, nem szelet. És kivel akadt össze? Hát egy vegetáriánus nővel. Hogy fognak ezek harmonizálni? Na, én elsütöttem ezt többször, olyankor is, amikor fiataloknak társválasztásról beszéltem, egy ilyen alkalom után odajött hozzám egy kislány, és a következőt mondta: Feri bácsi, ha ezt még egyszer eltetszik sütni, én felszólalok, mert én ismerek egy házaspárt, pont ez a helyzet náluk, de azért tök jól megvannak egymással. Igen, áthidalható ez is, ahogy sok minden egyéb is. Hát van, ami sokkal nehezebben. Na, itt is következik valami. Van a házaspárnak egy kis pénze. Mire költsük? A férfi azt állítja, hogy az autót kellene végre lecserélni, ez a ragacs már a múltkor is. Ott hagyott minket, de az asszonynak más a véleménye. Ő azt mondja, azért eljutottunk oda, vagy éppen indultunk. Én szerintem az ülő garnitúrát kellene lecserélni, mert az már használhatatlan. Mire a férj? De hogy használhatatlan, hát lehet rajta ülni. Na, aki ezt nekem mesélte, egyébként Walter Nietzsche volt, ő itt abba akarta hagyni. De én nem engedtem, és mondtam, na, végül is, hát mire költöttétek a pénzeteket? Erre mondta, hát az ülő garnitúrára. Hát ez jó pár évvel korábban történt, amikor ő még az Ethosnál dolgozott, és nekünk is akkor még szoros kapcsolatunk volt az etosszal, és valami miatt ki kellett oda mennem, ő jött értem a repülőtérre kölcsönautóval. De a bútorhúzat tökéletes volt. Aztán egyszer meghívtuk őt a munkatársi csoportunkba, most is hívtuk volna, de beteg, akkor már saját autóval jött. Úgyhogy úgy látszik, azért sor került a gépkocsira is, de hát itt is az a kérdés, hogy tudják elviselni egymást, meg kell mondanom, hogy ők nagyon jól. Valóban nagyon szeretik egymást. A legszebb könyv, amit én tőle olvastam, az a megbocsátásról szól. Az a címe, hogy gyógyító megbocsátás. Látom, van, aki olvasta közületek, és van benne egy kis ajánlás, körülbelül így hangzik, feleségemnek, Irisnek, ugye milyen szép neve van, aki megtanított engem bibliai módon megbocsátani. Hát ő neki kellett megbocsátani, mármint Walternek. De ez az asszony tudja, hogy hogy kell. Még nincs vége a sornak. Lehet, hogy hihetetlen, de ez a két fotó itt a szexről szól. Gondoltátok volna? Mit látunk itt? Hát először is látunk itt egy modern motorkerékpárt. Az jellemző rá, hogy az ember berúgja, és már is 120-szal szágult. Ilyen a férfiak szexualitása. Elég egy pöccintés, egy kis inger, elég egy rosszul begombolt blues, vagy egy mozdulat, már is a csúcson van. Az asszony nem is érti, mi történt. Mert őt már lerohanták. Na most ezt érdemes figyelembe venni, mert nem vadállat, csak férfi. De ugyanakkor meg kell tanulni valamit a férfinek is, mert a női szexualitás pedig leginkább egy ilyen régió 424-es gőzmozdonyra hasonlít. Legalább 7 órán át fűteni kell, de akkor egy falut is elhúz. Hát nem lehet elsietni a dolgot. Tanulni kell ezt is, megismerni egymást, alkalmazkodni egymáshoz. Fiúk, mikor kell elkezdeni, ha este szeretnétek valamit? Azt gondolom reggel, és hát napközben is kedvesen föl lehet hívni, drágám, hogy vagy? Ugye nagyon hiányzom már neked. Hát valami ilyet, nem mindegy, hogy az ember hogy érkezik meg este, amikor hazamegy. Akkor is kedvesen, és hát nem kell elsietni a aznapi hőstetteink elmondását, hanem meghallgatni őt. És így tovább, tehát meg kell tanulni a kazánfűtést. Amúgy is ez egy férfias feladat. Nos, hát itt most már le is van írva az, amit én szóban elmondtam, úgyhogy ezzel nem töltöm az időt. A kérdés az, hogy meg lehet-e ezt tanulni? Én azt gondolom, meg lehet tanulni. Hát kell hozzá egy kis idő, meg türelem, de fontos megtanulni, ha azt szeretnénk, hogy egész életünkben ez jól működjön. Na, visszatérünk az állatokhoz. Egyébként a házasságban rendkívül fontos szerepet játszanak. Általában az jellemző, hogy az elején ilyen kis állatokról van szó. Ez például egy szép énekes madár, a mezei pacsirta. Úgy dalol, kis pacsirtám, hát úgy szeretem hallgatni az énekedet. És hát az jellemző rá, hogy korán kell meg. Én hallottam azt is, hogy kis bogaram, kis pintyőkém, és ehhez hasonló. És baj az, hogyha a házasság évtizedei alatt az állatok egyre nagyobbak lesznek. Hát lehetőleg ne jussunk el oda. hanem maradjunk a kis állatoknál, de itt most inkább a különbségekről van szó. Szóval a lényeg az, hogy ez egy hajnali pacsirta, korán fönn van mindig, és ez nem biztos, hogy az asszony, lehet, hogy a férfi. És hát, hogy fönt van, azt észre lehet venni, mert zörög a nejlonzacskókkal. Úgyhogy néha arra gondoltam, hogy ezt majd javasolni fogom az utolsó ítélet angyalainak, hogy a harsona helyett ez sokkal jobban beválni. Hát attól tartok, hogy azért az angyalok megmaradnak a saját hangszereiknél. De minden esetre még meg se virrat, ő már talpon van, jön, megy, és nejlon zacskókkal zörög, de a másik, ugye aranyos ez a madár, nem? Ő pedig egy éjeli bagoly, ő akkor kezd igazán élni, amikor nekem már majd leragad a szemem az álmaságtól, ő akkor kezd élni. Jó, még hagyjám, hogy ég a villany. De még mozog is. És olyan jól lehet hallani, amint bekapcsol a számítógép. Lehet hallani? Átható hangja van. Hogy lehet elviselni egymást? És hát ez egyébként is sok bonyodalmat okoz az életben, ez az életritmusbeli különbség. Vannak párok, ahol ez jelen van. Egyébként azt hiszem valamilyen mértékben ez ránk is jellemző. Hát úgy nagyjából sikerült azért áthidalni ezt. Például úgy, itt nálunk én vagyok a korábban kelő, és de szeretek hamar lefeküdni. Hát mind a kettőz alkalmazkodni kellett. Hát ugye megszoktam azt, hogy mindent elintézek, föl kell frissülnem ahhoz, hogy működjön jól az agyam, és őt elég akkor ébreszteni. Azért föl szokott ébredni. És akkor kezdhetjük a közös életet is. Hát mit jelent ez a szerszám? Az óra. Nem tudom, hogy jó találmánya ez. Táborokban néha fontos lenne, hogy úgy betartsuk. Van, ahol betartják. Itt még hagyján. Emlékszem, néhány nyáron keresztül, ez ugye a 90-es évek elején volt, Erdélyben voltunk táborban, házaspári táborban. Ha valamit 10 órára hirdettünk, akkor 10 körül kezdtek úgy szállingozni innen-onnan. De ez még hagyján. Azt mondják, hogy még keletebbre. Nem tudom, tud-e még valaki oroszul, ott a szicsász érvényesül, hát úgy, ahogy jön. Hát majd csak, ez minden kell, elkapkodni a dolgokat. Afrikában gondolom, hogy még inkább ott nem jártam. Ugyanakkor jártam Svájcban, abban azokban bizonyos etoszos időkben, de Walter jött értem a repülőtérre, mondta, hogy Bruno, ez a Schwengeler, ő volt a főnök, mondta, hogy mikor vár minket, úgyhogy van időnk, még meg is ebédelhetünk közben. Ha jól emlékszem, kora délután 2 volt. Jó, megérkeztünk időben, menj be a könyvtárba, 2 jön Bruno. Néztem az órát, hajszál pontosan 2. Megjelent. Ez aztán svájci. Szóval én nekem ez nem menne így. Nem tudom, ki volt az az angol király és a minisztere, egy kis anekdóta, mindig pontosan jelent meg. Egyszer azonban az történt, hogy mihelyt belépett a trónterembe, A király nagy meglepetésére odalépett a falon lógó fali órához, és a séta pálcájával két nagyot ráütött. A király csodálkozására csak azt mondta, fenség, ő ütött előbb. Mert ő akkor is pontos volt. Na jó, hát pontos az egyik házastárs, van neki időérzéke, van ám neki, azt várja tőlem is, hogy úgy járjak, mint egy svájci óra, és hát ez egy idő után elviselhetetlen, de a másiknak meg nincs időérzéke, nem képes időben elkészülni, ha megyünk valahová, mindig várni kell rá, és ez kibírhatatlan, és ha szóvá teszem, még nem vagy kész, akkor közli velem, hogy már egy órával ezelőtt megmondtam, hogy 10 perc múlva kész leszek. Hát persze van itt más megoldás is, például megkérdezem, hogy hogyan segíthetnék neked, hogy időben elkészülj. Hát nem kell mondanom, hogy melyik magatartás, melyik nemre jellemző inkább. Minden esetre a férfiak számára ez a lélek gyümölcsének a béketűrés nevű szőlőszemét érleli. Ha jól állsz hozzá ehhez a dologhoz. Minden esetre a házastársam nem olyan, mint én. Előbb-utóbb ez a meggyőződésünk kialakulhat, és ahogy említettem, van ebben sok jó is. És itt ezen a képen látunk egy paradicsomi jelenetet, a házastársam nem olyan, mint én, mit tegyek. Hát sajnos azt a viccet, ami ide tartozik, én elsütöttem már tegnap, vagy tegnap előtt. Én mondtam, hogy később akarom, de ti erőszakosak voltatok. Mindegy. Ádám panaszkodik. Nincs benne a Bibliában egyébként, szeretném hangsúlyozni. Panaszkodik az asszony, akit mellém adtál. Nem olyan, mint én. Mit válaszol erre az Úr? Őt az oldalbordádból teremtettem, az van meg benne, ami belőle hiányzik. Hát jó, hogy nem olyan. Nem tudom, mondtam-e a mi takarítási helyzetünket? Még nem? Hát például ebben nagyon különbözünk. Én nagyvonalú vagyok. Úgy vagyok vele, hogy nem kell sokat vacakolni az ilyen dolgokkal, zsip, zsup, gyerünk, kész. De a feleségem alapos, ő minden tárgyat a helyére akar tenni, megigazítani, letörölni. Nagyon idegesítő. De aztán rájöttem, hogy baj lenne, ha ő is olyan nagyvonalú lenne, mint én, mert akkor megenne minket a kosz. Ennél nagyobb baj csak az lenne, ha én is olyan alapos lennék, mint ő, mert akkor örökké csak takarítanánk, nem igaz? Hát az sem lenne jó. Hát valahogy meg kell tanulni egymást elviselni, sőt rájönni arra, hogy mi ebben a jó, és akkor háladással lehet elfogadni. Hát ez egy kis könyvreklám is lehetne. Dév és Claudia Arp, egy házaspár könyve, az a címe, hogy Ketten az úton, a KIA kiadó kiadványa. Ebben olvastam ezt a mondatot, amit ide kiidéztem, ha mindketten ugyanúgy gondolkodnánk, akkor egyikünk felesleges lenne. Mi teszi nehézzé a házasságot? Bocsássatok meg, de most megpróbálunk egyre mélyebbre menni. Olykor talán fájdalmas is lesz, és kevésbé vicces. Hát első megközelítése úgy látjuk, hogy a másik rossz szokásai és rossz természete, amit hát természetesen az anyósomtól örökölt, például felelőtlen kiderülhet. vagy hallgatag, túlságosan hallgatag, vagy uralkodó természetű, munkamániás. Hát jó az, ha valaki szeret dolgozni, de hát ez már túlzás, meg hogy milyen sokáig marad benne a munkahelyén, meg szidalmazó, folyton kritizál, hűtlen. Hát azért az a hűség, amiről beszélt az elején, az nem látszik, hogy igazán jól működne, meg szexuálisan frigid, alkoholista, vagy drogfüggő, és depressziós. Nagyon nehezen viselhető el a depressziós ember. Mit tesz én? Nehézi a házasságot? Lehet, hogy az én rossz szokásaim és nehéz természetem. Jó, ha fölismerem ezeket a dolgokat, például az, hogy felelőtlen vagyok, vagy hallgatag vagyok, vagy uralkodó természetű vagyok, vagy munkamániás, vagy szidalmazó, vagy hűtlen, vagy szexuálisan frigid, vagy alkoholista, vagy drogfüggő, vagy depressziós. Minden esetre bűneink beismerése döntő lépés házasságunk megmentése felé. Hát ha valaki úgy érzi, hogy veszélyben van a házassága, az első nagy kérdés az legyen, mi az én részem abban, hogy ide jutottunk. Ezt még akkor is föl kell tenni, ha nyilvánvaló, hogy a másik sokkal sárosabb, mint én vagyok. Gondolok például arra, hogy világos, hogy a másik követett el házasságtörést, akkor is föl kell tennem azt a kérdést, az én magatartásomban mi volt az, ami ezt elősegítette? Van esetleg olyan dolog, amit ő nem kapott meg tőlem, pedig szüksége lett volna rá? Gondolom, értjük ezt a szempontot. Nagyon fontos szempont. Tudom, hogy fiatal házasoknál ez még nem merül fel. De később a házasság évtizedeiben sok minden fölmerül, amire az elején még nem gondolunk. A nehéz természetünk eredetéről is szóljunk, hát nem is néhány, egy kicsit több szót. Vannak terheink, egész életünket nyomasztó terhek adott esetben, és itt a terhek első csoportja nagyon furcsa lesz, de hogy mit jelent az életet nyomasztó teher, azt talán Aditól tudjuk megtanulni. Egyik versét kezdi így, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem. Hát azt hiszem, hogy így kifejezni csak egy nagy költő tudja, mikor a lelkem roskadozva vittem. A nehéz életszakasz. Hál' Istennek a vers folytatása nagyon megnyugtató. Gondolom, sokan ismeritek ezt a verset. Megengeditek, elmondom. Akkor úgy előről. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes hajnalon, de háborús éjjel, és megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom. De őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom. Én tudom, hogy Adi élete nem volt mintaszerű hívő keresztény élet. De aki ilyen verset tudott írni, azt gondolom, hogy találkozott Istennel. Néhány más verse is erre utal. Ő tudta, hogy ki az élő Isten, és ki a megváltó Krisztus. Ezt már csak úgy hozzáteszem, nemrég jutott tudomásomra, hogy a halálos ágyán a lelki gondozója Szabó Aladár volt a 20. század első évtizedeiben lezajló ébredési mozgalomnak volt az egyik vezető alakja, Szabó Aladár. Úgyhogy jó reménységgel vagyok Ady Endre felől. Sokkal inkább, mint József Attilánál. Minden esetre vannak ilyen terheink, és hát ez furcsa elnevezés, hogy a hiányok terhe, hát hogyan? Ha valami hiányzik, valami nincs ott, akkor annak nincs súlya, az nem lehet teher. Hát lelki értelemben viszont nagyon is lehet teher, és itt elsősorban arról van szó, amiről szóltunk tegnap a neveléssel kapcsolatban, az üres szeretett tankról. Úgyhogy ez egy kicsit hasonlít ahhoz, amiről tegnap szó volt, ott mondtam is, hogy ez a tábla, vagy ez hasonló előfordul ma délelőtt. A szüleim nem szerettek, eldobtak, nem foglalkoztak velem, gyilkolták egymást, lehet, hogy el is váltak, minden esetre senki sem töltött fel szeretettel, üres vagyok. És lehet, hogy valaki így érkezett a házasságba, és várja a hiányai betöltését a párjától. Krónikus szeretetéségben szenvedek. Ez a vallomás ennek az embernek, mert üres maradt a szeretett tankom. Tele vagyok fájdalommal és indulattal, hiszen apám alkoholizált, vagy drogozott, vagy munkabányás volt, vagy egyszerűen házon kívül élt. Anyámat apám problémái kötötték le, rám nem volt ereje és ideje. Hát egy ilyen gyerekkor mit alakít ki az ember lelkében? Milyen felnőtt lesz ebből? Milyen társ lesz? Milyen házastárs lesz belőle? És abban a reményben ringatja magát, hogy majd te kárpótolsz, kedvesem, akiben most szerelmes vagyok, éppen ezért csimpaszkodom beléd, de a válasz az, hogy nem tudok szeretetet adni, mert nekem sincs. És nagyon gyakori az, hogy két ilyen ember kerül össze. Nem tudom, ez miért van, de ezek rezonálnak egymással. És azt gondolják, hát mi vagyunk itt két szerencsétlen, majd megadjuk egymásnak azt, amit nem kaptunk meg korábban. Vajon működik ez? Hát ez jellemző a viharos romantikus szerelmekre, amelyeket úgy lehetne leírni, hogy szakítások és nagy kibékülések. Ismerünk ilyeneket. Most megint Adihoz folyamodom. Ez a héja nász az avaron. Ez az utolsó nászunk nékünk, egymás húsába beletépünk. Olvassuk ebben a versben, és lehullunk az őszi avaron. A jellemző a csökkent értékűségi komplexum, a megfelelni akarás, teljesítménykényszer, önbecsapás, bizalmatlanság, folytonos csalódások. Az elhagyott, elhanyagolt, megalázott gyerek szeretett tankja nem töltődik fel, szeretetéségben szenved. Itt kérdeztem meg tegnap ezen a ponton, hogy ki járt már nevelő otthonban, ahol állami gondozott gyerekeket nevelnek. Tömegével vannak ott ilyen gyerekek. Mennyi szeretet van bennük, mondja a látogató, pedig az nem szeretet, hanem szeretet éjség. És ez az a tábla, ami tegnap már szerepelt, úgyhogy bocsánat érte, vagy pótkielégülést keres, csavarog, dohányzik, narkózik, stréber, vagy nem ad, hanem kíván, követel, rabol, erőszakoskodik, esetleg mindkettőt teszi, jó esetben alkotással, költészettel, művészettel kompenzál, és ez József Attila. Itt van a gyerekkori verse, itt ő maga, és a felnőtt a Jaj, szeressetek Szilajon kezdetű verssel, és sok más kétségbe esett istenkereső verssel. Nem emel föl már senki se. Bele nehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Hogy egy másik versben látod szívem, mi kisgyerek, ne viszonozd a tagadásom, ne vakítsd meg a lelkemet, néha engedd, hogy menj belásson. Szívszorítók ezek a kétségbe esett kiáltások. És ez a depressziós arc, amelyet az utolsó róla készített fénykép mutat. A terhek másik csoportja a traumák terhe, magyarul a sérülések, a lelki sérülések terhe. Nagyon sok gyerek részesül ebben, annélkül, hogy tudna róla a környezet. Néha a szülők észre se veszik, hogy mivel gázolnak a lelkébe, vagy esetleg máshonnan milyen sebeket kap, a megaláztatások, a verések, akár a szülőktől, akár szomszédoktól, más gyerekektől, éppen a nevelő otthonokra jellemző az, hogy a nagyobb gyerekek nagyon kegyetlenek tudnak lenni a kicsikkel. És zsarnokok, és uralkodók. És mit eredményez ez? Nyilvánvaló a csökkent értékűségi érzést, valóban féreg vagyok? Vagy a szexuális zaklatás gyerekeknél? Én ezt nem akartam elhinni egészen addig, amíg nem voltak ilyen személyes beszélgetéseim emberekkel. Hozzányúltam a kislányomhoz, mondta egy férfi, hívőnek vallotta magát. 3 éves kislányról volt szó. Mi történt? Hát az történt, hogy közösülni próbált vele. Hát hátborzongató. Nem mindig történik ez, vagy ilyen durván, ilyen keményen. De hát ez egy életre sebet ejt. Valóban az apjától akár, vagy nagybácsitól, egy idegentől, a cukros bácsi egy veszélyes jelenség. Talán tudunk róla. És az eredmény az a vallomás, hogy mai szörnyű álmaim vannak, és az ilyen asszony, aki ezt élte át gyerekkorában, azt vallja, hogy nem nyújt örömöt számomra a szex. És lehet, hogy az ilyen ember a társától várja a hiányok betöltését és a sérülések, a traumák gyógyítását, pedig ő erre nem képes. Ő erre nem képes. Mert lehet, hogy a társad is üres érzelmi tartállyal és sebekkel érkezik a házasságba, hát akkor miben reménykedsz? Két fél emberből nem lesz egy egész. Nagyon találónak érzem azt a mondatot, amit pár évvel ezelőtt olvastam egy magyarul is megjelent könyvben, hogy az emberi kapcsolatokban nem az összeadás, hanem a szorzás szabályai érvényesülnek, ugye, mert fél meg fél az valóban egy egész, de a félszer fél az negyed. Ez egyébként a Szeretet választható című könyv, harmad kiadó, három szerző könyve, egy pszichológus és két pszichiáter könyve, keresztjén szerzőkről van szó. De lehet, hogy nyomaszt még valami. Mégpedig a le nem tett, a meg nem vallott bűnök terhe. Hiányaid és traumáid rontják a kapcsolatodat a pároddal, a bűneid pedig Istentől választanak el. Egyszer tanulja voltam, hogy valaki gyerekeknek beszélt, vasárnapi gyermek istentisztelet volt, így fogalmazott: Isten a bűnöseket a mennyországban nem ereszti be. Hát olyan parasztos egyszerűséggel fogalmazott. Tényleg így van. Tehát nekem nincsenek nagy bűneim, a kicsikkel sem. Oda csak tisztán lehet belépni. Tehát hogy tisztulhatok meg? Csak a bűnbocsánat által. Csak Jézus vére által. De attól a nagy bűnöktől is. Rólad elvészi minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Ez egy ének fogalmazása az 55. Zsoltár végének. József Attila egy töredéke, hátborzongató. Kásásodik a víz, kialakul a jég, és bűneim halállá állnak össze. Hát így megfogalmazni. Csak egy nagyköltő tudja. Novemberi kép, novemberi hajnalban, ha kimegyek az utcára, akkor látom a pocsolyákon ezt az állapotot. Kásásodik a víz, kialakul a jég. A bűneim halállá állnak össze. Pál apostol ugyanezt úgy fogalmazza meg, hogy a bűn zsoltja a halál. Én azt hiszem, hogy a József Attila megfogalmazása talán szemléletesebb. De hát erről van szó. Mert nehéz a kő és nehéz az ólom, de nehezebb, ki titkos súlyú bűn nyom. Babits Jónás könyvében van ez a mondat. Nagyon nehéz, lehúz. Ezzel nem lehet tovább élni. Meg kell vallani kinek? Elsősorban az Úrnak. Minden bűn, amit elkövettem a másik emberrel szemben, elsősorban Istent sérti. Tehát a bűneimmel ő hozzá kell menekülni. Az, ha jelen van egy lelki gondozó is, vagy egy lelki pásztor, ez segít. Az ő jelenlétében az ember jobban átéli a bűneinek a súlyát. De a lényeg nem az emberi jelenlét, a lényeg az Isten jelenléte. Neki kell megvallanom a bűneimet, azokat a régiket is, amiket elvileg elfelejtettem, de valahol mégis nyomasztanak. És be kell-e vallanom a társamnak? Hát amit ellene elkövettem, azt igen. Nem biztos, hogy azonnal, nem biztos, hogy mindent rá kell zúdítani, tekintettel kell lenni arra is, hogy mit bír elviselni, de hosszú távon nem lehet titok köztünk, mert az fertőzni fogja a kapcsolatunkat. És ez vonatkozik az előéletünkre is. A házasságkötés előtti életünkre is. Ugyanakkor vegyük tudomásul azt is, hogy aki a Krisztus Jézusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak. Íme újjá lett minden. Olvastam egyszer egy kis történetet. Egy gyülekezetben volt egy tiszta életű fiatal ember, aki beleszeretett egy olyan lányba, aki szintén megtért, de mindenki tudta, hogy előtte hol ezzel, hol azzal feküdt le, egyáltalán nem volt tiszta életű. És akkor mondták ennek a fiúnak, hogy hát neked azért nem ilyen házastársat szerettünk volna. Mire ez a fiú azt mondta, őt Jézus vére megtisztította. Én nem mondhatom, hogy nem tiszta. A szem világos. Tehát vegyük komolyan a saját hitvallásunkat. Ha mi azt valljuk, hogy Isten bűnbocsátó kegyelméből, amely Jézus kereszt áldozatáért lehet a miénk, mi tiszták lettünk, akkor mi tiszták vagyunk. És a társam is. Az a bűn, amit letettünk az ő keresztje alá, az meg van bocsátva. Isten igaznak tekint. Az én szennyes ruhámat kicserélte a fehér ruhára. Nyilván a fehér ruha jelkép az egyik legszebb bibliai jelkép. A krisztusi jellemet jelenti, és Isten tisztának lát engem. Ezt jelenti a megigazulás fogalma a Bibliában. Szabadulás útját tekintsük át gyorsan. Az ige felszólít arra, hogy egymás terhét hordozzuk, mert így tudjuk betölteni Krisztus törvényét, az ő szeretett törvényét. De a folyamat azzal kezdődik, hogy ismerd fel mindazt, ami megterhel. A bűneidet és múltat kísérteteit is. Tehát a traumákat is, a hiányokat is. Tárd föl, ne folytsd el. Tárd föl az Úrnak. A következő lépés az lesz, hogy állj az Úr elé, és valld meg. Vald meg a bűneidet, de minden más terhedet is. Vesd az Úrra a te terhedet. Az Úr megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja a sebeidet, elár a szeretetével, és felszabadulsz a megbocsátásra és a szeretetre. Az az óriási dolog ebben, hogyha én megszabadulok a saját terheimtől, akkor nem kell többé magammal foglalkoznom. Akkor oda tudok figyelni a másikra. Akkor van arra energiám, hogy a másikra figyeljek. Következő lépés az, hogy bocsáss meg azoknak, akik kárt okoztak neked. Lehet, hogy a szüleidnek kell megbocsátani. Vagy akár önmagadnak is. Ha megértetted, hogy Isten szeret téged, hát akkor hogy jössz ahhoz, hogy ne szeresd magadat? Ha ő megbocsátott neked, akkor te is bocsáss meg magadnak. Nincs olyan, hogy magamnak ezt nem bírom megbocsátani. Hát menj az Úr elé, hogy elvegye ezt a terhet. És ezek után kövesd bizalommal Jézust, az ő segítségével vállalni tudod a társadat, a terheivel együtt, és Jézust követve a teher olyan lesz, mint a madár szárnya. Ezt úgy értem, hogy van súlya a madár szárnyának. Ezt mindenki tudja, aki már evett csirkeszárnyat. Hogy van benne anyag. De a madárnak a szárnyára van szüksége ahhoz, hogy röpülni tudjon. Hát ez itt egy sas. Milyen a röpülési technikája? Vitorlázva röpül. Nem úgy, ahogy a verebek. hogy röpülnek a verebek. Mindenki látott már verebet röpülni. Így gyorsan verdesnek a kis szárnyukkal. Mekkora távolságot tudnak átröpülni? Hát néhány métert, 20-30 métert. Az biztos, hogy a földközi tengert nem tudják átröpülni. Földközi tengert a gólyák át tudják röpülni, a vadlibák át tudják röpülni. A sasok is át tudnák, de ők nem mennek arra. De a röpülési technikájuk hasonló, vitorlázva röpülnek. A vitorlázva röpülés az azt jelenti, hogy a légáramra támaszkodnak, vitetik magukat. Kellenek a száncsapások a ráhelyezkedéshez, és utána röpülnek. Az Ézsaiási igét érdemes fejből megtanulni annak, aki még nem tudja. Bocsánat, közelebb jövök, most vettem észre, hogy miért halkultam el. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Most a vitorlázva repülésnek mi a titka? Mondtam, a légáram. Hogy van a levegő a bibliai görögben? Pneuma. Mi a pneuma szó másik jelentése? Lélek. Nem erővel, és nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, ezt mondja a seregek ura. Tehát pneumatikusan, Isten lelkével lehetséges, valósulhat meg a keresztény ember élete. Saját erőből ez nem fog sikerülni. Eléggé eltelt az időnk, de ezt mondtam is, hogy hosszú lesz. Lesz mit megbeszélni a kis csoportba. Tanultam még valamit a vadlibákról. Láttam is egy csodálatos fölszárnyalást. Ősszel megadta nekem Isten, hogy néhány hetet Kanadában töltöttem. És a vendéglátom elvitt egy alkonyattájt az írítóhoz. Az öt nagy tó ismerős a térképről, földrajzból. Az öt nagy tó egyik az Erie tó, ennek a vize ömlik bele az Ontario tóba, és ez, ahogy beleömlik, ezt nevezik Niagara vizesésnek. Az Erie tó a kisebb, de az is óriási. A szélessége 70 méter, ami Balatonunknak a hossza 72. Kilométer, nem méter, bocsánat. Előbb is kilométert kellett volna mondanom. 72 kilométer a szélessége. Ennek a kis tónak. Alkonyattájt érkeztünk oda, láttunk vadlibákat, kanadai vadlúd, nem akármilyen. Ott úgy úszkáltak, rengetegen voltak, aztán egyszer csak, mint egy vezény szóra, úgy fölemelkedtek, mint egy ívben kezdtek röpülni, pillanatok alatt 3 V betű úszott az égen. Hogy a csodába tudják, hogy hogy kell beállni? Hát valaki aztán elmesélte, hogy ugyanaz a törvényszerűség érvényes, mint amikor valaki a vizet hasítja, ott is vég keletkezik, A levegőben is ez történik, csak mi azt nem látjuk. De a vadlibák erre ráéreznek. És ezért állnak be V alakba, és úgy repülnek. Mindig a legerősebb megy elől, az fárad el leghamarabb, aztán a sor végére áll, és onnan egy pihent liba megy az elejére, ezt mondják. Hát ez lehet akár jelkép a keresztény közösség számára is. Minden esetre figyelembe veszik a levegőt, ahhoz igazodnak. Mert a Szentlélek vezetése és ereje nélkül nem tudunk megmozdulni. Néhányan elmondtátok, hogy láttátok a Tűzálló című kitűnő filmet. Egy megjegyzésem van hozzá. Kiadtak két könyvet is. Az egyik szó szerint azt a könyvet tartalmazza, amit a filmen a Caleb az apjától kapott. És ha valaki neki veselkedik, hogy 40 napon át azt csinálja, és várja, hogy megjavuljon a házassága, nem fog sikerülni. Az veréb röpülés. De a filmben van egy mozzanat. Nagyon jó film, erre kell odafigyelni. Mettől kezdve kezd neki sikerülni, és nem 42 napig tart, hanem 43. vagy 44. napon történik csak az áttörés. A fordulat, ami beáll, az, hogy a saját bűneit meglátja, és elfogadja Isten kegyelmét. Na, ez ebből a könyvből nem derül ki, ezért ha valakinek odaadjátok, azért erre figyelmeztetni kell. Van egy másik könyv, az pedig tulajdonképpen a film forgatókönyve, a jelenetek is le vannak írva benne. Én azt hiszem, hogy ebből a szempontból az talán jobban használható. Maga a film jól használható. Van-e valakinek kérdése vagy mondani valója? Hát pillanatnyilag nincs, lesz kis csoport, ott ki lehet beszélni ezeket a dolgokat. Én azt javaslom, hogy mielőtt szétoszlanánk, azért egy imával fejezzük be. Hát álljunk fel az imádsághoz. Urunk, áldjuk a te nevedet, mert te vállalod a terheinket. Átvállaltad bűneink terhét, hordozod a mi bűneink terhét, és bele is roskadtál, bele is haltál. Áldunk téged azért, mert bűnné és átokká lettél értünk, de mi általad megszabadulhattunk. Kérünk, Urunk, hogy segíts minket abban, hogy tudjunk élni ezzel a szabadsággal, újítsd meg a házasságunkat a te kegyelmed által, és kérünk azokért, akik még nem ismerték meg a te kegyelmedet, hogy ők is megismerjék, és testvéreink lehessenek te benned. Amen.